Szeretettel üdvözlök mindenkit a Lekvár és Dzsemmen, Magyarország első magyar nyelvű zsidó podcastjén. Üdvözlök mindenkit, Megyér Jonatán vagyok, ez pedig itt a Lekvár és Dzsem podcast adása. E héten természetesen kezdjünk persze a heti szakaszokkal, vagy heti szakasszal. Ezen azért mondom a többes számot, mert ezen a héten dupla heti szakaszt olvasunk, ugye már csak néhány olyan szombat van hátra a Simchat Toráig, amikor is újra kezdjük a Tóra felolvasását, Mózes első könyvétől, már csak néhány olyan szombat van hátra, ami nem esik ünnepnapra, úgyhogy van rajta hagyományos szakasz felolvasása héten, Nitzavim és Vajelech szakaszok vannak, tehát akkor az előző számítás szerint még két olyan szombat lesz Simchat Toráig, ami nem esik ünnepnapra. Egy gyors gondolat talán Nitzavim heti szakaszból a Vilnai Gaon, a híres Vilnai Gaon, a 18. században élt híres Vilnai Gaon megjegyzi, hogy hogy Mózes 5. könyvének minden szakasza, ugye minden szakasza egy évszázad a zsidó történelemben, az 5000 és a 6000 évek között. Tehát a messiási idők eljövetele előtt, vagy messiási idők előtti utolsó évezred, a mi mostani évezredünk, minden egyes százada megfelel a Tóra szakaszoknak, tehát az első szakasz Dvarim az 5000-től 5100-ig, Vayet Hanan 5100-től 5200-ig, vagy 5101-től 5200-ig, és így tovább. Ugye igaz, hogy 11 szakasz van a Mózes 5. könyvében, ha megszámoljátok, de valójában leggyakrabban a Nitzavim és Vajelech szakasz úgyis, mint idén összevonjuk, tehát tulajdonképpen ilyen tekintetben 10 szakasz van az 5. könyvben. És ezt a kijelentést a Vilnai Gaon, tehát 200 évvel ezelőtt tette, több mint 200 évvel ezelőtt tette. Nagyon érdekes, hogyha megfigyelitek, a 30. fejezet 5. verse, pont a mi szakaszunkban, ugye hát ennek megfelelően természetesen Nitzavim szakasz, tehát a Gaon által felállított rendszer szerint a mostani Nitzavim szakasz az kellene legyen az 5700-as évszázad, tehát 5700-tól 5800-ig kellene legyen, és a 30. fejezet 5. verse így hangzik, és bevisz téged az örökkévaló te Istened az országba, melyet elfoglaltak őseik, hogy ismét elfoglaljad. Jót tesz veled, és megsokasít jobban, mint őseidet. A külön érdekesség, hogy ez a vers, ez a Tórának egyébként az 5708. verse. Az 5780. passzuk a Tórában, ez az előbb elmondott vers, hogy a Teremtő visszavisz minket az országba. Érdekes, hogy az 5708-as évszáma zsidó számítás szerint, az a polgári időszámítás szerint 1948, ugye természetesen az az év, amikor visszatértünk a Szentföldre, amikor megalakult Izrael állam, mint mondanom se kell, véletlenek nincsenek. Természetesen ez a egybeesés sem véletlen, ahogy ezt a Gaon megmutatja. Itt hívom föl a figyelmét mindenkinek arra, hogy a Vajelech szakaszban, tehát a holnap olvasott második szakaszban, Vajelech szakaszban szerepel a Tóra utolsó micvája, az utolsó parancsolat, ez pedig a Tóra tekercs leírásának parancsolata, vagy a Tóra tekercs leírásának micvája, Vertá, Kitvulla, Helmet, a Sirázot, és ti pedig írjátok le magatoknak ezt a dalt, ugye a dal ez esetben a Tórára vonatkozik, a Tóra, mint egy dal, a Isten dicsérete, az isteni logikának a jegyzőkönyve szerepel. Itt szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy éppen van egy olyan kezdeményezés, hogy bárki vásárolhat betűt egy most így készülő Tóra tekercsbe, és ezáltal teljesítheti ezt a ritka és fontos micvát. Mindösszesen 2500 forintért lehet vásárolni egy darab betűt, tehát egy, ha úgy tetszik, olcsón megfogható micva. Mindenkinek javaslom, hogy keresse fel a www.zsidó.com/betu a Tórába. Betű a Tórába, hát nyilván ékezetek nélkül is egybeírva, zsidó.com/betu a Tórába helyet, ez itt a reklám helye, főként azért, hogy mindannyian tudjátok teljesíteni ezt a fontos parancsolatot, 2500 forint per betű árért. Két nagyon érdekes beszélgetés is lesz ma, mielőtt természetesen időt szakítunk a heti szerettem, utáltam szubjektív hírszemlére. Az első vendégem Oberlander Baruch Rabbi lesz, akivel a kósársági felügyeletekről fogok beszélni, nem konkrétan a kósárságról feltétlenül, sokkal inkább a kósársági felügyeletet ellátó rabinátusokról. Annál is inkább, mert ugye héten, biztos többen tudjátok, hogy az egyik hitközségnél, ami nem az emich, és nem az ortodoxia, szóval az egyik hitközségnek az egyik vallási vezetője, vidéki vallási vezetője, hát hogy mondjam, keresem a megfelelő szót. Gusztustalan az talán jó szó. Undorítót mondanék, de maradjunk a gusztustalannál. Gusztustalan módon pénzért árult hásgahá, tehát vallási rituális felügyeletet egy pizzagyárba. Egy olyan ember, aki egyrésztről azt se tudja a kócsárságról, hogy eszik-e vagy isszák, másrésztről más korrupciós és egyéb botrányairól híres. Tehát egy elképesztően szörnyű esetről van szó. És ezért és különös súlyt ad ennek az esetnek, az, hogy ha az ember ilyet csinál, akkor nem csak magára, a saját fejére hoz bűnt, hanem bűnbe viszi azokat is, akiket megtéveszt ezzel a vallási felügyeleti pecséttel. Arról nem is beszélve, hogy megkárosítja azt a céget, nem is kevés pénzzel akarta megkárosítani. Aztán szerencsére, ha jól láttam, jól olvastam, nem sikerült a ravasz kis csel, de majdnem megkárosított a 7000 euróval ezt a céget, szóval nem kevés pénzről is van szó. Oberlander Baruch rabbival ezekről beszélünk, mármint nem konkrétan feltétlenül erről az ügyről, hanem általában, hogy mit is jelent a kósársági felügyelet, milyen bonyolult és milyen nagy szakértelmet kívánó, aki azt gondolja, hogy az említett vidéki vallási vezető erre képes lenne, az természetesen téved. Ezután pedig második alkalommal lesz vendégem Róna Tamás. Róna Tamás az Alföldi Régió neológ főrabbia és a neológ rabbi testület elnöke, akiről most sokat lehet olvasni a héten, mert kirúgták az állásából Helyzel András mazsihisz elnök és Kunos Péter mazsihisz ügyvezető, illetve bandája kirúgta Rónát a mazsihiszből, amivel minden bizonyal óriási öngolt rúgtak maguknak, és precedens, vagy precedens nélküli ez az eset, korábban még nem volt olyan, hogy a világi vezetés kirúgjon egy vallási vezetőt. Tamás elmeséli ezt az ügyet, és arra is felkészít bennünket, hogy személy ellen lejárató kampánynak nem ez az első állomása, és vagy pontosan nem ez az utolsó állomása, több minden is várható, amelyet Tamás rendkívül felkészülten vár. Úgyhogy egy tök izgalmas beszélgetés, és fény derül a mazsihisz propaganda elleni, hát tulajdonképpen igazságra, úgyhogy mindenkinek ajánlom szeretettel ezt a két beszélgetést, melyet követően persze lesz heti szerettem, utáltam rovat is. Jó tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek! Első vendégem a műsor halachikus állandó szaktekintélye, mesterem Oberlander Baruch rabbi, a budapesti ortodox rabinátus elnöke, a Vasvári Pál utcai zsinagóga rabbia, a Chabad mozgalom magyarországi vezetője. Szervusz Baruch, köszönöm, hogy megint itt vagy.
Jó napot kívánok, örülök, hogy újra találkozunk itt.
Baruch, két apropója is van, amiért ma beszélgetünk. Az egyik egy pozitív, a másik egy igencsak nem pozitív ügy. Kezdem a pozitívval, ugye itt az Egyesült Arab Emirátusokkal kötött izraeli béke okán, azt lehet olvasni az újságokban pont ma, ugye most csütörtök van, ahogy így beszélgetünk, tegnap lehetett olvasni, hogy Abu Dhabiban a kulturális és turisztikai hivatal elrendelte, hogy minden Abu Dhabi szálloda tudjon biztosítani kóser ételt az odaérkező zsidóknak, nyilván többségében izraelinek, de nem csak izraelinek, és erre az Orthodox Union szervezetet kérték meg, az OU, a világ legnagyobb kasrút ügynöksége, kósersági ügynöksége, talán az egyik legmegbízhatóbb kósersági ügynökségét kérték fel, egy amerikai szervezetről van szó, vagy rabinátusról van szó. Az ennél sokkal szomorúbb hír az a botrány, amit egy bizonyos vallási vezető, egy másik közösséghez tartozó bizonyos vallási vezető pénzért árult kósersági pecsétet, nyilvánvalóan annak teljes hiányában, hogy tudjon valamit a kóserságról, vagy hogy őt érdekelje, hogy mi is zajlik abban az üzemben. Ez nagyon szomorú eset, nem, egyet, nem, nem, nem az egyetlen eset Magyarországon, ugyan még nem hallottam ilyesmiről, de a világon azért előfordult már korábban, hogy emberek visszaéltek a kásrúttal. Most a hallgatóim, a olvasóim, hallgatóim jártasak a kóserság törvényének alapjaiban, ugye erről sokat írok a blogban, beszélünk is többször tanítások alatt, mik a kóserság alapkövetelményei. Most nem is erről szeretnélek faggatni, sokkal inkább arról, hogy hogyan néz ki ugye a modern élelmiszeripar megjelenése óta, hogyan néz ki a kósersági ellenőrzés rabinátusokkal, rabinátusi felügyeletekkel, kik végeznek ilyet, mihez kell érteniük a kóserság mellett, milyen fontos szempontok vannak, milyen ügynökségek vannak a világon, és aztán majd rátérünk még egy-két praktikus hazai vonatkozásra is.
Jó napot kívánok! Mind ezekre a kérdésre kell válaszolni, akkor elég sok idő kell, de próbáljunk a lényeget elmondani. Amikor egy rabbi adja a pecsétet, a kósersági igazolást egy bizonyos termékre, ez azt jelenti, hogy megnézte a gyárt, és meggyőződött, hogy abban a gyárban, az egész gyárban nem gyártanak csak kóset. Ami azt jelenti, hogy természetesen vannak olyan dolgok, ami nem kell ellenőrizni, és tudom, hogy kóset. Például csak lisztet, egy malomban, ha csak lisztet állítanak elő, akkor nem kell ellenőrizni, tudni, hogy ez csak kóser. Zárójelben ott is van probléma, nem lehet a malomra ráírni, hogy kóser, mert nem az a kérdés, hogy mi van a kukacok, ami a lisztben lehetnek. Ez csak egy zárójel. Ugyanígy egy másik gyárban, ahol mit tudom én, csak
ásványvíz palackozó üzemben például, egy ásványvíz palackozó üzemben.
Igen, akkor ott nincs mit ellenőrizni, és ezért, ha ott konkrét egy másik terméket gyártak, akkor tudom, hogy az egész gyárban kóser, és akkor koncentrálok erre az egy termékre, és tudom, hogy kóser. Azt jelenti, hogy tudom, hogy nem kerül bele ebben a gyárban semmi olyasmi, ami nem kóser.
Az alapanyagokról beszélsz most, bocsáss meg.
Beszélek az alapanyagokról. Aztán azon kívül fel kell állítani egy rendszert, hogy nem csak akkor nem kerül bele valami, amikor én jelen vagyok, hanem akkor is, amikor nem vagyok jelen. És itt különböző lehetőségek vannak. Abban az esetben, ahol abban a gyárban gyártanak még nem kósert is, ott százszor bonyolultabb, mert az a kérdés, lehet elkülönítve gyártani itt egy kóser terméket, amikor ebben a gyárban 100-500 méterrel arrébb gyártanak nem kóser. Most első dolog, nézzünk az alapanyagokra. Ma a világ olyan nagy vagy olyan kicsi, hogy nincs egy rabbi, aki tudja ellenőrizni az alapanyagokat. Mert van egy olyan alapanyag itt Magyarországon, ami Hollandiából jön, egy másik alapanyag, vagy kettő, ami Kínából jön, egy harmadik, ami talán Texasból, az USA-ból, és egy negyedik meg lehet egy Japánból is, ami azt jelenti, hogy nincs egy rabbi, aki mindent ellenőrizni tud, és ebben az esetben kellett legyen egy együttműködés a különböző rabbikkal, és ebben az esetben tudni kell minden rabbinak, mi az ő színvonala, hogy mennyire lehet benne bízni. Mert az, hogy valaki odaírja a nevé mellett, hogy rabbi vagy főrabbi, ez nem jelenti az, hogy kicsit sarkít vagy szombatartó.
Igen,
és
Magyarországon
is. És tényleg megbízható. Azt jelenti, ismerni kell, hogy kiről van szó, és mennyire megbízható az ő pecsétje, illetve mi az a cél, amit ő megcél, ami az a szint, amit ő megcéloz. Van az a rabbi, aki azt mondja, én megcélzem a Lada szintet, és a másik azt mondja, hogy megcélzem a BMW szintet. A kérdés, hogy mi az a kóserság, amit én szeretném biztosítani ennek a terméknek, és ha én szeretnék biztosítani egy magas színvonalú kóserságot, akkor nem tudok használni olyan termék, ami nem becsapás, hanem eleve a rabbi azt mondja nekem, a Lada szint az úgy jó, ahogy van. Azt jelenti, hogy először kell, hogy legyen az ember, ismerjen a rabinikus világot, legyen kapcsolatok, és így tudja az alapanyagokat ellenőrizni. Aztán ismerni kell a gyárat. Még nem beszéltem a halakáról, még nem beszéltem, ismerni kell a gyárat. Mit jelent ismerni kell a gyárat? Hogy abban az esetben, amikor minden kóser, és nincs mit nézni, akkor az értető. Egyébként azt is kell figyelni, mit gyártatak itt tavaly, vagy tavaly előtt. Az, hogy jelen pillanatban nem gyártanak itt csak kósert, ez nem jelenti az, hogy ez a helyi kósert, mert van egy olyan alap az állahában, ami blia. Blia azt jelenti, hogy minden most beszélünk itt gyárról, akkor minden gép sor, amikor meleg, akkor tágul és beszív magában épp abból az ételnek az ízéből, amit épp gyártanak itt. Amikor egy fél év múlva újra fognak gyártani ott, akkor az a nem kóser íz még lehet, hogy benne van. Azt jelenti, hogy azt kell tudni, mit gyártanak most, és mit gyártottak itt a múltban. Van, ahol magától értető, mert például Malomban biztos, hogy nem gyártottak a bort.
Bort például.
Igen. Azt jelenti, hogy van olyan dolog, ami nem magától értető, és akkor tényleg utána kell járni. Ha nem lehet biztosan tudni, mi a helyzet, akkor kásárolni kell. Most kásárolni egy gyárban, ez nem egyszerű. Mit jelent a kásárolás? Kásárolás azt jelenti lényegében, hogy újra nagyon forró vízzel, buborékosan forró vízzel engedjük be, azután a tisztítató, stb. Több feltétele van, ekkor újra tágul, de most nem megy be egy másik víz, hanem kitisztítja magát. Most ez ismerni kell a gyárt, ismerni kell a gépeket, ismerni kell, hogy mihez van kapcsolva. Van-e egy kazán az egész épületre? Van-e olyan rendszer, hogy a meleg víz körbe-körbe megy, azt jelenti, visszajön? Ha visszajön, azt jelenti, hogy átmegy egy olyan terméknél, ami nem kóser, és tovább megy, és tesz még egy kört, és azt jelenti, hogy hozza magával a nem kóser. Most nem tudom, értető volt, amit én most mondtam. Ugye ahhoz, hogy valamit főzzenek, vagy ilyesmi, nem azt csinálnak, hogy van egy nagy fazék, és alatta tesznek tüzet, hanem nem tudom pontosan, milyennek a magyar szakmai nev, szintén vannak ezek a nagy lábasok, vagy ilyesmi.
Üstök, igen, nagy.
Két fal között megy a forró víz, ami a kazán küldi a forró vizet, és ez lényegében így van a főzés, vagy ilyesmi. Csak ezt a meleg vizet kár lenne az első kör után kiengedni, mert ha már fel van melegedve, akkor menje még egy kör, és még egy kör, és még egy kör, csak az a probléma, akkor keveredik az egész gyár. Ezért kell az egész gyárat ellenőrizni, és az egész gyárat kell kósára tenni. Ha nem, akkor az a kérdés, hogy lehet elkülöníteni egy gépsort, egy kis része, hogy ne a közösnek a része legyen. Eddig beszéltem most lényegében a technológiáról, ilyesmi. Aztán ismerni kell a halakhát, milyen esetben elfogadható valamit, milyen esetben nem, hogy lehet kásárolni, mert ugye ez nem olyan, mint egyszerű kis egy kés vagy egy vila, amit használtam véletlenül a húsodból, a tejesből. Ez sokkal egyszerűbb kásárolni, mikor beszélünk itt ilyen nagy gépekkel, ami 5-10 méter magas, és bonolult a rendszer, vagy ilyesmi. Szóval mind ezeket kell ismerni, és mindezek után egy nagyon megbízható emberről kellett legyen szó itt, mert ha nem megbízható, akkor csak körülbelül ránéz, azt mondta, rendben van. Azt jelenti, de ha megbízható, azt jelenti, még akkor is, ha kellemetlen. Ezt mondom egy példát. Én megnéztem egy gyárt, jóvá hagytam, csináltak egy tervet, jóvá hagytam, a rendelő, a megrendelő, a gyár, mindenki elfogadta, egyszer jövünk oda a gyártáshoz, észreveszem, hogy valamit nem figyeltem rá. Hoppá, ott van még egy cső, és ez kapcsolódik ez, és nem figyeltem rá. Nagyon kellemetlen azt mondani, hogy elnézést, itt nem lehet csinálni, hanem kell előről kezdeni, meg kell csinálni. De hát megbeszéltünk, és maga jóval is hagyta egy e-mailben, megvan itt 3 nappal ezelőtt, azt mondtad, végleges, és tűnik, milyen nagy kárt fog ez okozni nekem, az tényleg kellemetlen. Csak egy kérdés, hogy mi a fontosabb? Az, hogy elrontam a hírnevemet, hogy hiába meg joga van hagyja, még mindig lehet, nem biztos, vagy ragaszkodom az elvémhez, és akkor ha az illető még egyszer nem fog engem megkeresni kóserságban, úgy legyen, de nem fogom átengedni valami, ami nem kóser szint. És nagyon-nagyon komplikált esetek lehetnek, tényleg nagy árak és kellemetlenségek lehetnek ebből. Ezért mind azok után ismeri a technológiát, ismeri az alapanyagot, ismeri a halakát, akkor nagyon fontos, hogy megbízható legyen. A megbízhatósága, ez azt jelenti, attól függ, hogy mennyire el van kötelezve az ember a halakához úgy, hogy nagy áldozatok árán is ragaszkodik az elveihez.
Baruch, két, vagy több dolgot is említettél. Egyrésztről, ha jól értem, hogy a hallgatók számára csak, hogy egyértelmű legyen, ahhoz, hogy valaki kósersággal foglalkozzon, ami túlmutat az otthoni, konyhai kóserságon, bár már ott is, de főként a gyárakról van szó, akkor nem csak a kásrút törvényeihez kell nagyon, nagyon jól értenie, hanem az élelmiszeriparhoz, az élelmiszeripari technológiákhoz, gépekhez, az alapanyagokhoz, az élelmiszer kémiai dolgokhoz is sok esetben. Ugye, hogyha jól értettem, akkor ez...
Igen.
A másik dolog, amire térjél ki, légy szíves egy szóval, hogy vannak olyan gyárak, ahol állandó jelenlét szükséges, állandó rituális felügyelőnek a jelenlét, a mesgiáknak hívjuk az ilyesmit, szükséges. Milyen üzemek az ilyenek, amelyekhez állandóan ott kell legyen egy mesgiák, és kik azok, amit úgy hívnak, hogy Jotzeven Nichnász, azaz bemegy, kijön, tehát ilyen rutinszerű ellenőrzést, rajtaütésszerű ellenőrzést kell biztosítson a gyár. Alapvetően mik a kategóriák, csak a legbézikebb információt, ha elmondanám.
Jó, sok mindent mondtam, de tényleg ez egy nagyon fontos rész. Az, mikor kell állandó ellenőrzés, mikor nem. Először minden olyan termék, ami hús, vagy húsból származó alapanyagok vannak benne, húsos termék, ott állandó ellenőrzés kell, ott nincs semmiféle lehetőség, mert a hús ez egy nagyon magas kategória. Hasonlóképpen a hús és a bor is olyan, hogy állandó jelenlét, ott nem lehet elmenni. Ha másról van szó, beszélünk mondjuk egy napraforgó olaj, vagy almalé, vagy ilyesmi, ott elvileg, ha mindent ellenőriztem, és mindenhez értettem, és mindent jóvá hagytam, akkor elvileg nem kell ott lenni állandóan. Miért kell nem kell ott lenni állandóan? Mert minden alapanyag kóser, minden értető...
A gyártási folyamat az állandó, ugyanaz gyártják, ugyanazzal a metódussal, ugyanaz
az alapanyag. Semmi különleges nincs, ami most másképpen kell gyártani. Annit kell még egy valamilyen rendszert felállítani, hogy tényleg megbízható legyen, és ne legyen itt, és ezért évente párszor le kell járni, körülnézni, nyitott szemmel, nagyon, nagyon okos kell lenni, nyitott szemmel, és ilyenkor mindig imádkozni kell az Isten, tényleg arra fele nézek, amit épp most látni kell, és enni. Abban az esetben...
Elnézést, Báruk, azért fontos megjegyezni, hogy ezeknek a visszatérő, a évente párszor meglátogató felügyelők, ezek általában nem előre egyeztetett időpontban történnek. Szóval rajtaütésszerűen, vagy fönnálljon legalábbis ennek a lehetősége, hogy bármilyen...
Igen, a lehetőség kell, hogy legyen, és egyszer mindenképpen az ember arra fele jár, azt mondja, jó napig kívánok, hogy csak megálltam, szeretném körülnézni. Ez fontos. Abban az esetben, amikor van úgynevezett special production, ami azt jelenti, hogy mondjuk van olyan egyik alapanyag, ami kínai, de az nem kóser, de helyette lehet holland alapanyagot kapni, ami kóser, csak az a probléma, hogy 5-10%-a drágább, akkor nem lehet azt mondani, meg van beszélve, és valószínűleg fogja használni a drágábbat, inkább azt kell mondani, valószínűleg nem fogja használni a drágábbat. Most, és itt fontos még egy dolgot hangsúlyozni. A kóserságnál itt az nem elég, hogy valószínűleg kóser, szinte, hát majdnem biztos, nem lenne logikus, hogy nem lenne kós, ez nem elég, mert a kóserság 100%-el kellett legyen. Próbáljunk ez nagyon ilyen egyszerűsítve, hasonlítsunk össze azzal, hogy mennyire vagyod biztos benned, nem került bele a gyártás sorra valami méreg. Majdnem biztos vagyok. Nem valószínű, hogy került bele méreg.
Igen, az ilyen,
nem ilyen, elég.
Hát emberek könnyen venni, igen.
Itt nem elég, hogy 99% hogy nincs méreg itt az ételben, a termékben, hanem 100% kellett legyen. Spirituálisan a nem kóser étel, az olyan, a léleknek az méreg. Ezért nem elég az a valószínűleg, és ismerem, szerintem ez itt rendben van, az nem elég. Ezért, ha ki kellett cserélni egy alapanyagot, most ne leszámítva a kásárolás is minden.
Most a hallgatók csak értsék, egy olyan üzemről van szó, ami általában gyárt egy nem kóser terméket, ami könnyen kóserré tehető, mondjuk egy alapanyag kicserélésével, és egy bizonyos ponton megállnak, kitisztítják a gépeket, és gyártanak egy adagot a kóser piacra számára. Igen, folytasd, bocsáss meg, ilyen helyzetről beszélünk.
Ebben az esetben ott kell lenni. Miért? Mert a gyárnak a tulajdonosa érdekében használni a kínai terméket, és nem a holland terméket, mert a kínai terméket az kilónként 2 forinttal olcsó. És azt neki, amikor beszélünk 10 000 kilónál, akkor az már tétel. És ne, fordítva is lehet, hogy a holland nem kóser, és a kínai kóser, de mindegy. Szóval akkor ott kell lenni. Annál sokkal bonyolultabb, hogy nem csak egy alapanyagot ki kell cserélni, hanem több, és másképpen, ott mindenképpen állandóan ott kell lenni. Aztán van még egy dolog. Van egy olyan alapanyag, ami olyan gyár, minden teljesen rendben van, csak egy dolog van. A halakha azt mondja, hogy ha valamit főznek, akkor, és nem zsidó főzi, az nem kóser, addig, meddig zsidó nem vesz részt a főzésben. Nem arról van szó, hogy talán hazaöntet egy kis disznózsírt, hanem a bölcsek azt mondtak, hogy a főzésben kell, hogy jelen legyen egy zsidó, aki egy kicsit segítsen. Ami azt jelenti, lehet, hogy kukoricáról van szó, vagy krumpli, ami teljesen kóser, és minden kóser, ott kell, hogy legyen egy zsidó, aki bekapcsolja a tüzet. És akkor jó, azt lehet mondani, hogy reggel jön, és estig nem kell ott lennie, mert csak annyi volt a feladata bekapcsolni a tüzet, de holnap reggel megint ott kell lennie, és bekapcsolni a tüzet. Egyébként erről van egy vita a rabbi között, hogy mi van akkor, ha úgy van ez beállítva, hogy mobiltelefonról messziről is lehet bekapcsolni. A kérdés, hogy ez elég vagy nem elég, valaki azt mondja, de elég, valaki azt mondja, nem elég. Itt már megint a Lada és a BMW-nak a szintjét kell
abban is mérni. Abban is van vita ugye a modern rabbi között, hogy milyen ételekhez szükséges ez az általad említett zsidó által való főzés, vagy hogy a zsidó részvény a főzési folyamatban. A hallgatók számára röviden arról van szó, hogy olyan ételek szempontjából fontos az, hogy zsidó is részvény a főzési folyamatban, amely ételeket úgy határoz meg a halaká, hogy amelyek akár a király asztalára is kerülhetnek, szóval igazán nemes ételek. Ezért például, mint a Baruch említett, mit tudom én, a chipsben, a burgonya chips esetében vita van a rabbi között abban, hogy az szükséges-e, hogy zsidó által legyen főzve, vagy a zsidó vegyen részt a főzési folyamatban, mert ez egy olyan étel, ami kerül királyok asztalára, vagy pedig nem szükséges, mert ez olyan étel, ami nem kerül királyok asztalára. Ezt most szerintem Donald Trump elnök, aki McDonald's-ot szervírozott a vendégeinek, egy kicsit átrajzolja azt, hogy mik kerülhetnek a király asztalára, és mik nem kerülhetnek a király asztalára. Bocsánat.
Ez csak egyik kérdés. Van, aki azt mondja, hogy ma minden kerül a király asztalára, mert lényegében minden ilyen gourmet food, az minden, ha a séf elég okos és kreatív, akkor minden dolgot el tudja használni, van, ami nem. De egy dolog mindenképpen, csak olyan étel kellett legyen a zsidó főzés, hogy nyersen nem fogyasztható.
Nyersen nem fogyasztható.
Azt jelenti, főzett krumplina, az probléma, mert nyersen nem fogyasztható. Főzett almánál nincs ez a probléma, az almát az nyersen is lehet. Ugyanígy a sárgarépa, vagy ilyesmi. Azt jelenti, akkor most összefoglalva, mikor kell ott lenni állandóan hús vagy bor termék gyártásánál, ha ki kellett cserélni, valami különlegesen kellett valami kialakítani erre a gyártásra, illetve ott, ahol főzésről van szó, akkor ezekben az esetben állandóan, vagy majdnem állandóan ott kell lenni a mezsgiák. Általában ez úgy van, van egy rabbi és egy mezsgiák, a rabbi kidolgozza a tervet, és mondjuk egyszer ott lesz, aztán megadja a mezsgiáknak pontosan mit kell figyelni, és bármilyen eltérés, ha nem a mezsgiák dönt, hanem a mezsgiák értesíti a rabit, és a rabi dönt, hogy miről van szó.
Két dologban, mert kimeríthetetlen a téma, de két dologban még segíts hallgatóknak iterálni, az egyiket megismertek, másikat iterálni. Egyrésztről az, hogy nagy a felelőssége a kóserságot biztosító rabinátusnak, hiszen az emberek ebben bíznak. Megeszik azt az ételt, hogyha megbíznak abban az adott hechserben, abban az adott hasgáhában, abban az adott kósersági felügyeletben. És itt, hogyha tévedsz, akkor nem csak a rabbi, a felügyeletet végző rabbi szándékosan hibázik, akkor ő nem csak magát sodorja bűnbe, hanem azt a közösséget is, aki az ételt tette. Jól tudom-e?
Igen, egyértelmű. Ami azt jelenti, hogy csak az lehet kósa, aki nagyon megbízható abból a szempont, nem csak az, hogy becsületes, hanem el van kötelezve a vallás mellett, ő soha nem tér el az előírásoktól, és ezért még akar is, ha lesz rajta nyomás, vagy ilyesmi, akar is ragaszkodni fog az elvekhez.
Most, és akkor még egy praktikus dologgal zárjunk, mert te magad is végzel kósersági felügyeletet, vagy a te általad vezetett rabinátus is végez kósersági felügyeletet, saját nevénben is, és sok esetben más külföldi rabinátusok ugye téged, vagy a te rabinátusodat bízzák meg azzal, hogy végezzen számukra kósersági felügyeletet, nyilvánvalóan azért, mert megbíznak a szaktudásodban, illetve a te embereid tudásában és Isten félelmében, és így tovább. Mit tudhat a magyarországi kóser fogyasztó arról, hogy milyen termékek elérhetőek a te felügyeleted alatt, vagy mik azok a termékek, amelyek nem kívánnak kóser felügyeletet. És most nem azokról beszélek, ami a Dohány utcai kóserboltban kapható, izraeli és egyéb más termékek, természetesen azoknak a felügyeletét más rabinátusok látják el, de mi az, ami tanácsot adnál, praktikus tanácsot, mi az, ami nem kíván, nem, ami ez Magyarországon, ha bemegy az ember egy Spárba vagy egy Tescóban, nem szükséges kósersági felügyelet, vagy mi az, amit esetleg találhat, ami konkrétan a te felügyeleted alatt áll, csak nincs rajta feltüntetve.
Most például ugye az alapanyagokat, amit nem kívánnak kósersági pecsét, gondolom, és remélem, hogy a hallgatóság ismeri, hogy ez ásványvíztől kezdve cukor, liszt, só és hasonló termékek, az magától értető, de vannak olyan termékek, amit kóserek, de nincs ráírva, hogy kóser. Például a Vénusz napraforgó olaj, hát én magam is éveken keresztül jártam, ott ellenőriztem a kóserságot, most a fiam jár oda, és kóser. Vannak egyes, szintén most napraforgó olajnak, különböző ilyen spárnak, vagy ilyesmi, mi kóserek, csak ezt most épp fejből nem tudom, melyik.
Ilyen gyártású, vagy mondják private
label. Ugyanabban a gyárban van feldolgozva, ahol ellenőrzés van, csak minden nagy multi lánc szeretne saját nevével előállítani a terméket, akkor azt jelenti, hogy ugyanilyen kóserszinte, ilyen dolgok is vannak. Amire érdemes ráfigyelni, hogy nagyon sokszor nem kósersági szempontból, hanem itt egy jó termék jön be külföldről, legyen ez USA-ból, Izraelből, vagy máshonnan, ami rajta is van az OK, vagy az OU-nak a jele, és épp, vagy az MK példa, most épp Heinz ketchup kapható, és de olyan van írva az MK, rajta is van a pecsét. Az ember nem gondolja, hogy a spárban kapható, és az kóser. Az az igazság, hogy régen, egy jó 10 évvel ezelőtt az volt, hogy azt kértem, hogy a heti hírlevél ne menjen ki, annélkül, hogy két termék fel van tüntetve. Két új termék. Két új termék, ami kóser, két új termék, ami nem kóser, de mindenképpen minden héten legyen két termék feltüntetve, és akkor mindenki tudta, hogy értesíteni kell, és akkor tényleg bővült a lista. Én sajnálom, hogy ez a jó szokás megállt, kellene azt felújítani, mert minden héten megy ki egy hírlevél, és tudni kell, hogy minden héten kellene legyen rajta egy termék, vagy kettő. Ezt jó lenne újra bevezetni.
Mivel ezelőtt óta ráadásul több import termék érkezik be az országba, Egyesült Államokból, Angliából.
Ja, valaki észrevesz, mondjuk ez a ketchupot, MK. Tessék, csinál egy képet, a jövő héten hírlevélben már hirdeti, itt is itt kapható.
Igen. Feltétlenül érdekes. Nagyon szépen köszönöm, Rabbi úr, hogy rendelkezésre álltál. Köszönöm a kimerítő információt. Nyilván ez egy olyan téma, amiről napokig lehetne beszélni.
Van egy 4 oldalas tanulmány, amit írtam a témában, valamelyik karabi egységszámban, és ez található a zsidókomon.
Akkor ezt fel fogom tenni a blogra, fel fogom tenni a lekvarisjam.blog.hu-ra ezt a cikket ebben a témában. Nagyon szépen köszönöm, Rabbi úr.
Nagyon köszönöm, és Sonot Tajvő, boldog új évet kívánok mindenkinek.
Mindenkinek boldog új évet. Köszönjük, Baruch. Következő vendégem Róna Tamás, az Alföldi régió, a Közép-Magyarországi régió rabbia, akiről sokat lehet mostanában olvasni. Eddig nem lehetett sokat olvasni róla, most az utóbbi időben kifejezetten sokat, nemrég a vendégem is volt. Szervusz Tamás, köszöntelek, örülök, hogy elfogadtad a meghívást.
Szervusz, én is köszöntem a hallgatókat, és mindenki majd, aki bennünket fog figyelni.
Örülök, hogy itt vagy, Tamás. Hát nem nyugodtak a kedélyek azóta, hogy legutoljára beszéltünk. Olyannyira nem, hogy csak azok számára, akik nem pontosan ismerik, hogy mi történt, hogyha ilyen bullet pointos formában ilyen röviden összefoglalná, de az eseményeket kezdve onnan, hogy szót emelté, a finál ügytől indult minden, ugye? Azt hiszem, ha jól emlékszem.
Igen.
Amiben hát tényleg jó, csak nagyon-nagyon akkor... ilyen bullet pointos formában, hogyha Hogy csak azért, hogy kontextusban értsék a hallgatók az eseményeket, mert sajnos előfordulhat az, hogy kontextusába kiragadva itt karaktergyilkosság áldozata lennél.
Nézzük a tényeket. Azt mondja, hogy több mint egy hónappal ezelőtt Heizler úr küldött egy levelet a rabbi testület tagjainak, illetve mindazoknak, akikre ő még gondolt, ahogy gyakorlatilag a fináli rabbi kollégámnak a kérdését hozta elő, illetve velem kapcsolatban számos vádpontot. Ez talán egy csütörtöki nap volt, erre én írtam egy levelet, amit hétfő kora reggel átküldtem a Mazsihisz közgyűlés teljes krémiumának. Megvártam egészen a késő estét, és mivel nem kaptam érdemi választ a vádaskodáson kívül, amit ugye Heizler úr ahogy és amilyen formában ő megnyilvánult, emiatt ugyanaznap este, késő este én föltettem a Facebook profilomra a nyílt levelemet, amit onnantól kezdve számos sajtóorgánum meg is jelentetett. Ezután talán egy héttel később Heizler úr megírta a második levelét, amiben természetesen nem méltatott arra, hogy válaszoljon az előző levelemre, ami igazán nem is szólt másról, mint hogy az ő rágalmait tételről tétere, pontról pontra cáfoltam, mint ahogy ezt teszem már 4 éve. Ez a műsor, ez 4 éve folyik, és az elmúlt másfél évben pedig elképesztő erővel. Mivel nem nekem válaszolt, és a vádaskodását egy olyan szintre vitte le, ami méltatlan, azt gondolom, hogy a közösségünk bármelyik tagjához. Én megint nem tettem mást, mint tételesen válaszoltam az újabb vágyaira, amelyek egytől egyig valótlanságok voltak. Ezeket tételesen én cáfoltam, és ezután már nem írt több levelet. Ezután érezhető volt, hogy számára nagyon fontos a Mazsi Hisz közgyűlés, ahol kitette a neológ közösség híveit annak, hogy a most lévő pandémia idején megfertőződjenek, és ezt a fertőzést az otthonukba vigyék, a gyerekeiknek, házastársaiknak, illetve a közösségükbe. Egyszerűen felfoghatatlan és elképesztő. Természetesen többen, rabbi kollégák is, világiak is szóltunk, hogy ezt nem így kell.
Nagyon nem kéne.
De ő ragaszkodott hozzá, végigment a Mazsi Hisz közgyűlése, majd ezután összeült a Mazsi Hisz világi vezetése, de természetesen még azt is meg kell, hogy jelöljem határozottan, hogy a Heizler úr két levele között a rabbi testület talán 9 vagy 10 tagja írt egy levelet az elnök úrnak, ahol kiállnak értem, és felszólítják az elnök urat, hogy végre a Mazsi Hisz rabbi testületének az elnökét, amely
aki te vagy.
Feladat most, és ami feladat ugye az első számú ország és vallási vezető, aval igenis neki kutya kötelessége együttműködni, együtt gondolkodni, és a felekezet érdekében együtt kell dolgozni. Természetesen válaszra sem méltatta ez sem, mint ahogy szokta. Érdemi válaszról beszélt. Aztán hétfő késő délután összeült a Mazsi Hisz világi vezetése, és valamikor éjfél előtt, talán egy órával hoztak egy olyan döntést, hogy engem azonnali hatállyal szerződést kell bontani velem. Na most ez azért több szempontból is nagyon fájdalmas. Most
Tamás, szabad ne feled a világi vezetés. Igen. A világi vezetés ez Heizler András, Kunos Péter, Horváth József.
Igen, igen. A világi emberek, illetve kettő rabbi.
Egy szűk kör.
Ez egy abszolút szűk kör, akik itt vannak, talán egy 11 ember, plusz még a különböző adminisztrációk, illetve akik a munkaviszonyukból kifolyólag kell, hogy ott legyenek, talán 18 ember. Ebben van két rabbi is, akiket a rabbi testület delegál.
Uh-huh. Oké, okay. Bocsánat, folytasd tovább, igen, értettem. Okay.
Igen, tehát ebben van két kollégám is, és ők elsöprő többséggel megszavazták azt, hogy ami egy zsidó közösség számára értelmezhetetlen, hogy egy rabbinak, aki nem vallási törvényt szegett, aki csak építeni próbálta a közösséget, most már lassan 23 éve, azonnali hatállyal fölmondjanak. Azt nem kell, hogy megerősítsem, de mégis elmondom, hogy egy rabbi az mondjuk az érettségitől kezdve, vagy már azt megelőzően is ezt a hivatást választja. És én ennek tanultam, és rabbinak tanulok a közösségemért minden nap. Mint ahogy ugye tudjuk azt, hogy mi van a rabbi sírján, hát a tanulmányait befejezte. Hát igen. Azt gondolom, hogy erre büszkének kell, hogy legyünk, mert hogy ez a Derech Eretz,
ez Hadut. Fordult elő olyan korábban, tudomásod szerint, hogy a világi vezetés konkrétan kirúgjon, elnézést ezért a kifejezésért, de hát ezt így hívják, hogy konkrétan ilyen durván avatkozom bele a rabbiság személyi összetételébe?
Volt egyetlen ilyen, de az nem a rendszerváltás után volt, hanem a rendszerváltás előtt, amikor a kommunista párt nyomást helyezett a hitközségre, áldott emlékű Raj Tamás főrabbi úr történetébe, de őt sem merték kirúgni, tehát hogy ellenálltak a kommunista párt nyomásának, és inkább eltették a nagy kanizsai hitközség rabbiának. Ez a főrabbit annyira földühítette, hogy ő maga lépett ki 15 évre a felekezet kötelékéből.
Aha.
Tehát, okay. hogy azt gondolom, hogy ilyen történet, mint amit most velem tesznek, ez
például. Precedens nélkül. Aha. Most nem lehet az, hogy ugye, amikor én olvastam ezt a hírt, mert hát nyilván formális és informális vonalakról érdeklődök, akkor nekem az első dolog, ami átfut az agyamon, az az, hogy ez egy komorista módszer, hogy az ellenzéket lefejezzük. Tehát, hogy ezt a legsötétebb kommunista időket idézi. Ugyanakkor azt is gondoltam, hogy ha most ennek nem lesz komolyabb visszhangja, akkor a Heisler arra blazíroz, hogy a botrány el fog ülni.
Parancsolj.
Szóval ez a legsötétebb időket idézi, hogy az ellenzéket ilyen módon elhallgattassák, és nem lehet-e az, hogy Heisler arra blazírozik, arra az, és ez nem megalapozatlan egyébként, hogy jó, most egy kis balhé van, 2-3 napig, minden csoda 3 napig tart, elviseli a most őt érő vádakat, vagy az őt érő kritikát, ugyanakkor megszüntetett egy ellenzéki hangot, és hosszú távon az emberek elfelejtik, hogy mondta Gyurcsány Ferenc, elfáradnak, hazamennek. Szóval nem lehet, hogy Heisler egy ilyesmire blazírod.
A történetnek a lényege nem más, mint hogy ez a rabbikkal szemben egy olyan állásfoglalás, hogyha bármelyik rabbi rosszat mond, rosszul néz, és nem ért azokkal a méltatlan tettekkel egyet, amely nagyon messze vannak már a mi micváinktól. Nagyon messze visznek bennünket, illetve a mazsihiszt, a tóra fényétől. Akkor gyakorlatilag egy mondattal, egy mozdulattal őket is ugyanúgy el tudja bocsájtani, mint engem, mert hogy már precedenst teremtett erre. És ha valaki ugye rabbivért kóstol, akkor az lehet, hogy
igen,
nagy valószínűséggel
rászokik
az ízére.
Rá fog szokni, igen, ez feltétlenül. Itt a rabbi kollégáknak van a te rabbi kollégáidnak van a legnagyobb felelősségük ebben a dologban, úgy érzem, hogy szót emeljenek és szót értsenek. Miközben egyébként a rabbi testület más tagjait, ezt tudom, hogy ezt neked nem kell kommentálnod kollegiális lojalitás okán, csak hadd jegyezzem meg, hogy miközben a rabbi testület más tagjait számtalan erkölcsi botrány övez, ezzel szemben a Heisleri vezetés nem tesz semmit, erre ott vagy te, aki felemeli a hangját a Heisleri vezetés. Szóval egyszerűen elképesztő. Bocsánat, hogy közben szólok.
Akkor ha szabad, még a hétfői történetet tovább folytatom. Tehát az indok az volt, hogy én kivittem a külvilágba azokat a nehézségeket, amiket a mazsihiszen belül kellett volna maradni. Tehát ez volt a
hivatalos ok.
Ez volt a felmondásom indoka, és még mellékesen, hogy belém tudjanak rugni, és ezt a karaktergyilkosságot tovább tudják folytatni, ami évek óta folyik velem szembe. Ugye egy plágium gyanú árnyékát is vetették rám, amit 3 világi ember átnézett, és ugye aki tud olvasni a sorok között, rögtön látja, hogy az az állásfoglalás egy megrendelt igény szerint készült el, és rengeteg szakmai és erkölcsi tragédiát hordoz önmagába. Természetesen ezt a kesztyűt én már fölvettem, és minden lehetőséget ki fogok aknázni, hogy ezt is tisztázni tudjam, ugyanúgy, mint eddig az elmúlt években mindent. Ez történt hétfőn. Aztán kedden a kollégáim, amiért nagyon hálás vagyok nekik, összeültünk valamikor késő délután, és a rabbik hoztak egységesen egy olyan állásfoglalást, mert hogy mindenki felismerte, hogy ez nem róna ügy, hanem ez rabbi ügy. Igen. Ez a megmaradt...
Heisler kontra vallási vezetők.
Így van. Tehát, hogy nem lehetett az emichel szót érteni, nem lehetett az ortodoxiával szót érteni, most már nem lehet a saját neológ rabjaival szót érteni.
Még a magyar és az izraeli kormány ne hagyt ki ebből a felsorolásból.
Hát ebben neked igazad van, de én most csak egyszerűen
igen, de csak simán a vallási ügyeket. Tehát azért a Heisleri éra az,
az sok eredményt nem hozott, azon túl, hogy a ortodoxok kiléptek a mazsihiszár köteléke alól, a reformok majdnem beléptek, az Emichel tarthatatlanná vált a nem létező kapcsolat, vagy ellenségeskedés, ugyanez vonatkozik a kormányra. Tehát nekem mindenki van egy kedvenc történetem, szabad ne feledd, de van egy kedvenc ügyem, amit én rákcsálok Emich témában, mazsihisz kontra Emich, vagy Emich kontra mazsihisz témában. Írtam is róla kétszer, több fórumon, és egyszerűen nem tudom eleget hangoztatni, hogy mennyire áll. És jól mutatja egyébként a Heisleri, tehát azt a tényt, hogy a jelenlegi vezetésnek nincs programja, a programja az ellenség építés, legyen ez a kormány, legyen ez az Emich, legyen ez Netanyahu izraeli kormányfő, tök mindegy, én vagyok Heisler András, aki megvédi a magyar neológokat ezektől a csúnya szakállasoktól, akik majd mindenkit körülmetélnek a Dob utcában, vagy a Veselény utcában, meg én vagyok, aki megmenti ettől az átkozott fasiszta náci kormánytól, és én vagyok az, aki megmenti, vagy nem fogja lehúzni a mazsihiszta, a süllyedő ortodoxia, szóval egy csomó ilyen, a programpont helyett ez nyilvánvalóan nagyon könnyű. De volt az az ügy, nem tudom, Tamás, emlékszel-e, Heisler kinti állt az Európai Zsidó Kongresszusban, de lehet, hogy a Világ Kongresszusban nem tudom, talán az Európai Zsidó Kongresszus ülésén Brüsszelben, mint a kongresszus alelnöke, meg mint a magyarországi zsidóság legitimnek gondolt képviselője, és lobogtatva hazajött azzal, hogy ott az a kongresszuson született egy döntés, hogy az Emichet illegitimálják. Tehát, hogy hozott egy állásfoglalást az a kongresszus, hogy mélységesen felemelik a hangukat, vagy hangosan emelik fel a hangukat az olyan közösségek ellen, akik legitimnek adják ki magukat, és hát mondja a Heisler, ez a magyarországi Chabad közösségre vonatkozott. Ez az állásfoglalás. Most emlékszel erre a sztorira?
Szabad rögtön két dolgot
persze, mondtam. Persze. Hogy
az egyik, Mózes első könyvével olvassuk, hogy Ahotai Anochim Vakes.
Igen.
Ahogy ugye József...
Et Ahai Anochim Vakes. Igen, egész pontosan, igen. József testvérei. Igen. József keresi testvérei. Igen.
Tehát, hogy ez az alapelv, ez meg kell, hogy határozza valamennyi közösségünk létét. Na most, abban a pillanatban, hogyha ezt nem tartjuk szem előtt, akkor az a lét, amely a Tóra vízként körülvesz bennünket, abból lépünk ki, és ezt nem engedhetjük meg.
Ez egy alapvető zsidó szemlélet, ahogy viselkedünk a másik testvérünk iránt.
Megállítod egy pillanatra?
Természetesen.
Köszönöm. No, a másik pedig azt gondolom, hogy végre ideje kell, hogy legyen egy olyan tér, egy olyan platform létrehozásában, ahol az Emich, az ortodoxia és a neológia a közös, mert hogy számtalan közös ügyünk van, azokban közös állásfoglalásokat építünk föl, és ezt méltóképpen kifele és befele is képviseljük. Ez az önazonosságunknak és a létünknek egy elengedhetetlen köve, kulcsköve.
Tamás, most amikor visszajött az András, mélységesen egyetértek veled, amikor visszajött a Heisler erről az ülésről, lobogtatta ezt a határozatot, hogy íme a zsidó világkongresszus, az európai zsidó kongresszus is elítéli a Chabad, nem is tudom, működését Magyarországon és más helyeken Európában. Ezt ugye én megláttam ezt a cikket, és mondtam, ezt nem hiszem el, hogy egy ilyen állásfoglalás történt, ez ki van zárva, ilyen nincs. Ki van zárva, hogy az EJC vagy a WJC ilyen állásfoglalást hozott volna. Írtam egy levelet a EJC-nek, aztán írtam még egyet, meg kettőt, meg hármat, mert hogy nem kaptam választ. És én nem is kaptam választ, viszont a New Yorki Chabadhoz is eljutott a hír, tehát a New Yorki Chabad központhoz is eljutott a hír, akik meg szintén írtak az AJC-nek, na ők arra már válaszoltak, és hát mondták, hogy természetesen ilyen nem történt, tehát nem volt ilyen állásfoglalás. És az állásfoglalás nem a Chabadról szól, hanem mindenféle ilyen himi-humi, kamu, hitközségeknek vagy rabbiknak kimondó emberekről, akik mit tudom én, hol Európában mindenféle potrányokat kevernek. Heisler András a legitim az ő politikáját legitimizáló döntés kérdésében egészen egyszerűen nem lehet ezt szebben mondani, hazudott, és félrevezette a hitközség dolgozóit, vagy tagjait, vagy döntéshozóit egy olyan kongresszusról, ahol ugye kongresszusra kiküldenek küldöttnek neked az a dolgod, hogy visszajössz, szolgáld ott a, vagy képviseld ott a küldőid érdekét, és amikor visszajössz, akkor számolj be erről becsületesen, hogy mi történt ott. Ehhez képest bődületesen nagyot hazudott, erről született egy cikk, meg még egy, és utána síri csend. Síri csend. Teljesen értetetlen. Bocsánat, nem akartam megzavarni ezt, ugye, csak egy jó példa arra, hogy a hitközségek közötti egészségtelen verseny, bár versenyek nem nevezném, inkább ellen, ilyen, ez egyszerűen hazugság alapokra van építve. Mindegy, menjünk vissza a keddi eseményekig. Igen.
Még ehhez, én azt tudom neked mondani, hogy 20 pár évvel ezelőtt, amikor Schöner professzor úr elkezdte a rabbi képzőt építeni, akkor az első dolga volt az, hogy a Baruch Oberlander rabbi urat fölkérte, hogy kezdjen el a rabbi növendékeknek talmudikus kurzusokat tartani. És hosszú-hosszú éveken keresztül egy olyan szoros együttműködés, barátság, mester és tanítvány viszony lett megalapozva, amit azt gondolom, hogy ha egy kicsit más példa jön elénk, akkor egészen máshol tartanánk. De hiszem azt, hogy itt nekünk még nagyon sok közös dolgunk van, amit együtt kell, hogy megtegyünk, de visszakanyarodva a hétfő után a keddi napra, tehát a rabbi kollégáim összeültek, és kiálltak valamennyien mellettem, született egy levél Kunos igazgató úrnak és Heisler úrnak, hogy azt kérik, hogy ezt a megkezdett folyamatot, ezt vonják vissza, mert hogy mi egy egyház vagyunk, és itt rabik végzik a vallási feladatot, a szolgálatot. Azt tudom mondani a neked és a hallgatóknak, hogy ezután másnap reggel értesültem arról, hogy Heisler úr ezt követően, tehát miután elolvasta a rabbi kollégáimnak, valamennyünknek a levelét, rögtön szólt Kunos úrnak, hogy azon nyomban a rónát el kell távolítani. Ebbe azt gondolom, hogy benne van minden. Tehát az, hogyha a rabbik egységesen megjelennek, az ugye veszélyezteti az ő létét, ő azt gondolom, hogy ezt így értelmezi, mert hogy azt hiszi, hogy az a szék az egyben nőtt vele. Azt hiszem, hogy ez egy nagy hiba, és azt is még el kell, hogy mondjam, még mielőtt a szerdához jutnánk, hogy kedden este a rabik baráti megbeszélése után eljutott hozzám az a hír, hogy csütörtökön lenne egy találkozó, azaz a mai napon 15 órától, ahol Heisler úr, Kunos úr és Horváth úr találkozna 4 rabival, hogy egyfajta tűzszünetet, egyfajta lehetőséget kezdjünk el, a lehetőségről kezdjünk el beszélgetni, hogy hogyan lehetne az itt felhalmozódott konfliktusokat a közösség érdekében megoldani. És erre, ezzel szemben, gyakorlatilag szerdán, a tegnapi nap folyamán, a délelőtti órákban Kunos úr fölhívott, és jelezte, hogy azonnali, vagy hát nem azonnali, hanem ez a 30 napos fölmondási idő megkezdődött. És ez azért egy képtelenség, és meghasad a föld, mert hogy én 18 éves koromtól kezdve, tehát így az elmúlt majdnem 30 évemet arra tettem, és szeretném föltenni, hogy tanulok és képzel magamat. És én ebben nem fogok tudni elmenni más munkába, és nem is szeretnék.
Persze, nincs kérdés.
És ugye az is egy nagyon nehéz helyzet, hogy 25 éves munkaviszony után járna a rabbiknak az egyházi nyugdíj. És én 23 évnél tartok. Tehát, hogy ebben ez is egy olyan méltatlan tett,
hát amit talán... Nyilván nem akarsz még nyugdíjba menni, hát fiatal ember, hát persze, ez nem is kérdés.
Persze, a közösségért fogok dolgozni, ahogy tettem a múltban is, és remélem, hogy a jó teremtő megadja, hogy ezt tudjam tenni a jövőben is.
Így legyen. Tamás, tényleg a záró akkordként két kérdés marad bennem, mert az, hogy ez egy nagyon sötét és piszkos ügy, ez kétség nem fér. Az, és igazságtalan természetesen, az és elborzasztó, és félelmetes, és még egy csomó jelzőt tudnék rágatni. Két kérdés marad a fejemben. Az egyik az az, hogy látsz-e lehetőséget arra, hogy, és itt nyilván nem neked kéne cselekedned, hanem nekik, látsz-e lehetőséget arra, hogy ez vissza, itt bármi változás történjen, anélkül, hogy a Heizler lemondjon, vagy elmenjen. Ez az egyik kérdés. A másik kérdés pedig az, hogy mi az, ami ebben segíthet?
Egy nagyon furcsa helyzet állt elő. A helyzet úgy néz ki, hogy az alföldi régió közösségei, a közép-magyarországi területi csoport jelezte már a számomra, hogy továbbra is szeretnék kérni a rabinikus szolgálatomat, és repes a szívem, hogy a közösségeim ragaszkodnak hozzám. Tehát az egyik oldalon valamilyen formában a mazsihisz taghitközségeinek a rabinikus feladatát továbbra is el fogom látni. A másik oldalon, annak ellenére, hogy nem vagyok már mazsihisz alkalmazásban, vagy nem leszek egy pár nap múlva, a rabbi kollégáim bizalmát folytatva, vagy hát azért még többet kívánva dolgozni, ugye a rabbi testület elnöki pozíciójába vagyok még.
És meg is maradhatsz? Hogyha nem vagy mazsihisz alkalmazott, akkor sem?
Igen, akkor így van. Tehát amennyiben egy mazsihisz taghitközségben rabinikus feladatot látok el, ez a feltétele, hogy a rabbi testületnek legyek a tagja, az alapszabály szerint, és a rabbi testület, mint önálló etinás a mazsihisz testén belül, ő maga demokratikusan dönt és választ, és gyakorlatilag az
én... Tulajdonképpen óriási öngolt lőttek maguknak, mert te ugyanúgy, hogy piaci légyként ott tudsz majd repdesni, és piszkálni, és hát nem is piszkálni, tükröt tartani, hát azért, tükröt bocsánat, tartani előjük, rossz volt a kifejezés, igen.
Tehát, hogy rabiként én továbbra is ott fogok maradni, és azokat az elvi alapokat fogom továbbra is hangoztatni, mint ahogy ezt az elvi...
Tehát, hogy nem értek el semmit tulajdonképpen. Nem értek el semmit azon túl, hogy nem ők fogják adni a fizetésedet.
Igen. Igen, hát és azt gondolom, hogy
ettől csak ironikusabb és ironikusabbá válik ez a történet. És szánalmasabbá is egyben. Ez egészen elképesztő.
Szóval van erre egy rövid történetem, nem tudom, hogy ismered-e.
Nem.
Vagy tudom. Nyuszika.
Ha Nyuszikával kezdedik, akkor nem ismered.
Várj. Nyuszika megy haza. Azt mondja, hogy benéz az első bokor alá, és ha hiszed, ha nem, talál egy méter előnyt. Egy méter előny, hát ez csodálatos, innentől kezdve a róka nem fog utolérni. Beteszi a hóna alá, sétál tovább. Félúton jár, benéz egy bokor alá, és ha hiszed, ha nem, talál két méter előnyt. Azt mondja, hát ezt is viszem magammal, innentől kezdve már a farkas se fog a nyomomba érni. Megy tovább, és még mielőtt hazaérne, az utolsó bokor alatt talál három méter előnyt. Azt is megfogja. Hazaviszi, mondva, hogy már a medve se fog a nyomóba érni. Megérkezik a nyúlüreghez, megfogja az egy méter előnyt, hát nyúlüreg az pici, egy méter előny, hát hosszú, meg nagy, meg széles, forgatja, csavarja, nagy nehezen beviszi. Jön a két méter előny. Hát azt már, abban már nagyon meg kell dolgoznia, ki kell szélesíteni egy kicsit a nyúlüreget, tekeri, csavarja, mozgatja, végül nagy nehezen, hosszú munka után beviszi. Jön a három méteres előny, és bárhogy mozgatja, bárhogy forgatja, nem tudja bevinni. Tudod, hogy végezetül mit mond a nyuszika? Na azt mondja, hogy ez kérem szépen, ez a behozhatatlan elő.
Jó.
Ezt gondolom.
Ezt gondolod. Nagyon helyes. Nagyon helyes. Egy dolog biztos, hogy morális tekintetben egészen biztos, hogy behozhatatlan az előnyöd. És ez nem rád vonatkozó dicséret feltétlenül, sokkal inkább a vezetésre vonatkozó kritika, de természetesen rád vonatkozó is dicséret is. Róna Tamás, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésre állt, remélem fogunk még beszélni. Sok sikert, és természetesen minden lehetséges módon Én személy szerint biztos minden lehetséges módon támogatom azt, hogy az igazság győzedelmeskedjék, és pont kerüljön ennek a rémkellemetlen és ostoba ügynek a végére. Sok sikert kívánok, a további munkát hoz Tamás, és köszönöm, hogy rendelkezésre álltál.
Gutschabesz, minden jót!
Gutschabesz.
Kedves barátaim, ez itt a heti szerettem, utáltam, szubjektív hírszemle. Nézzük először a szerettem híreket. Volt belőle, hál' Istennek, a héten. Az első, ami megdobogtatta a szívemet, a Fehérházban, azt írja Neokon, a Fehérházban lesz a történelmi megbékélés az arabokkal. A jövő héten írja alá Izrael és az Egyesült Arab Emírségek a kapcsolatuk normalizálásáról szóló történelmi jelentőségű dokumentumot, közölték kedden nem hivatalosan amerikai kormányzati források. A washingtoni Fehérházban szeptember 15-én tartandó aláírási ceremónián az izraeli küldöttséget Benjamin Netanyahu miniszterelnök, az emírségekét Abdallah bin Zayed Al Nahanyan Sheik külügyminiszter, az emírségek trónörökösének testvére vezeti minden bizonnyal. Házigazdájuk természetesen Donald Trump, amerikai elnök lesz. Az aláírás egy hónappal azután lesz, hogy a két ország augusztus 13-án bejelentette megbékélési szándékát, azóta a dokumentum megfogalmazásával foglalkoztak a diplomaták. Sokat beszéltem már, vagy beszéltünk már itt az adásban múlt héten is, Seres Attilával, és úgy általában erről a történelmi jelentőségű megállapodásról, mármint Izrael és az Egyesült Arab Emírségek között, minden szempontból történelmi megállapodás, biztosan, remélhetőleg jól fog jönni Donald Trumpnak az elnökválasztási novemberben esedékes elnökválasztási kampányban. Hál' Istennek, én azt gondolom, hogy ez így egy szuper-szuper dolog, úgyhogy gratulálok mindenkinek, és remélem, hogy még sok arab országgal köt Izrael békét hamarosan. Ehhez kapcsolódó, hogy szintén a Neokon írja, Nobel békedíjra jelölték Trumpot. Az Ábrám egyezménynek nevezett Izrael és az emírségek között létrejött megállapodás létrehozásáért jelölte egy norvég képviselő a 2021-es béke Nobel-díjra Donald Trump amerikai elnököt. A bejelentés azután történt, hogy a Trump adminisztráció közölte, az Ábrahám egyezményt ünnepélyes keretek között jövő hét kedden írják alá a felek a Fehérházban. Trumpot Christian Tybring Gjedde norvég parlamenti képviselő jelölte a díjra. Nagyon jó dolgokat írt ez a norvég képviselő, azt írja többek közt. Az érdemei elismerésért jelöltem, mert úgy gondolom, hogy többet tett a nemzetek közti megbékélésért, mint a többi békedíj jelölt többsége. Nem vagyok nagy Trump támogató, mondja a norvég képviselő. A bizottságnak a tényeket kell nézni, és a tények alapján dönteni, nem az alapján, hogy viselkedik néha. Azok, akik az elmúlt években megkapták a Nobel-békedíjat, sokkal kevesebbet tettek értem, mint Donald Trump. Barack Obama például nem csinált semmit. Ez így van. Barack Obama nem csinált semmit a Nobel-békedíjért. 9 éve, amióta vége van a Jimmy Carter féle elnökségnek, azóta Trump az első olyan amerikai elnök, aki nem háborúzik az Egyesült Államok elnökeként. A többi elnök vagy folytatta az elődei által megkezdett háborút, vagy pedig újakat indított. Tök vicces szerintem, sőt, hát ironikus, hogy mindenki attól félt, amikor Trumpot megválasztották, hogy háborút fog szítani jobbra-balra. Ehelyett Trump megbékélt Észak-Koreával, megállította az orosz agressziót, az ISIS gyakorlatilag eltűnt a Közel-Keletről, teljesen eltűnt az Obama által ott hagyott piszok, az arab tavasz teljesen lenyugodott, Izrael békét kötött az Egyesült Arab Emírségekkel, átköltöztette a nagykövetséget Jeruzsálembe, elfogadta, vagy elismerte a Golan fennsíkot Izrael részeként. Csupa olyan dolgot csinált, Észak-Koreát, nem tudom, hogy említettem az előbb Észak-Koreát, mindenki arról beszélt, hogy Észak-Korea ugye még atomfenyegetettség volt, visszavonta az iráni, nagyon fontos, talán a legfontosabb, visszavonta az iráni atomalkut Trump. És emellett az elmúlt 3,5 év a Trump elnökségben a világ egyik, vagy ennek az utóbbi sok évtizednek a legbékésebb időszaka volt. Tehát, hogy egyszerűen nem is értem, hogy kik azok az idióták, akik Trumpnak a személyiségét bírálják ahelyett, hogy a viselkedését néha, ami egyébként tegyük hozzá vicces is, viszont a politikája az egészen zseniális, és a külpolitikával az élen. De egyébként a belpolitikája is az Egyesült Államok, tehát a Covid előtt olyan gazdasági eredményei voltak az Egyesült Államoknak, mint azt megelőzően 50 éve soha. Tehát aki ezt nem ismeri föl, az szerintem vak, rossz indulatú és idióta. Azt írja ez a norvég képviselő, ahogy az várható más köz. Egyébként a vicces, még egy gondolat ez a Nobel békedíjhoz, amit Obama megkapott, ki tudja miért, nem tudjuk miért. Azért, mert Obamát úgy mindenki szerette, mert egy ilyen jófej csávó volt, amellett, hogy a legrosszabb elnöke volt az Egyesült Államoknak. Ha megnézitek, amikor átveszi a Nobel békedíjat, ahogy én ezt megtettem valamelyik nap az elmúlt napokban, amióta kijött ez a hír, akkor megnéztem Barack Obama acceptance speech-ét, amit nyomott, amikor átvette a díjat. Hát ő volt a legjobban meglepődve az, hogy mi a francot keres ott azon a színpadon, mert hogy rohadtul nem értemelte meg a díjat. Nem érdekes. Ja, itt írja közben a Neokon is. Trump megtörte az amerikai elnökök 39 éves sorozatát, akkor tehát 39 év, akik vagy háborút indítottak, vagy nemzetközi fegyveres konfliktusba sodorták az Egyesült Államokat. Az utolsó elnök, aki ezt elkerülte, Jimmy Carter volt. Higgyetek el, bocsánat, nem puskáztam, és nem emlékeztem erre, hogy ezt írja a cikk, de tök jó, hogy írja. Oké. Ez volt a nap híre. Azután jön a métej és a gyalázat és a szégyen. Seres Attila, ugye a műsorunk gyakori vendég, műsorom királyi többesben, a műsorom gyakori vendége és kollégám a Neokonban azt írja, hogy kalandor mágnes a Síp utcában. Ugye a Síp utca maga egy kalandor mágnes, és felsorolja azoknak a bukott más élet más területein, vagy ahogy tetszik, a civil életben bukott embereknek az életrajzát, akik a Síp utcában vezető tisztséget töltöttek be, élükön Heizler Andrással és Kunos Péterrel. Heizlernek felhozza azt a több száz millió forintos veszteséggel működtetett, és egyébként csalás gyanújával vizsgált cégét, ami miatt Heizlernek megélhetési kérdés az, hogy a Mazsihisz elnöke legyen, és ezért a pozíció megtartás érdekében semmitől sem riad vissza. Azt írja a Neokon, még mindig a jó híreknél vagyunk, mert nekem ez is jó hír volt, mert tetszett Seres Attila írása, még akkor is, hogyha én levontam volna azért egy konklúziót a végén, de ezt gondolom Attila inkább az olvasókra bízta, talán nagyon helyesen. Azt írja a Neokon, zsinagóg avatás volt Budapesten, zsinagógát avattak vasárnap a 12. kerületi Alma utcai ortodox zsidó szeretet otthonban, az imaház 450 millió forintos állami támogatással épült, ennek én nagyon örülök, mint minden zsinagóg avatásnak örülök, hát ez nem egy zsinagóg avatás, ez zsinagóg új avatás persze, mert a szeretet otthonban korábban is működött zsinagóga. Soltész Miklós, a nemzet miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár az eseményen kiemelte, a magyarországi zsidóság az elmúlt évszázadokban erősítette, gazdagította és védte a nemzetet. Felidézte 1945. januárjában perceken múlott, hogy János kórháznál lévő orosz katonák nem értek időben a szeretet otthonhoz, így annak lakóit és ápolóit meggyilkolták a nyilasok. Ezt a tragédiát gyógyítjuk most a zsinagóga átadásával, nagyon helyes, hurrá, bravo. Szóval azért látszik, hogy a kormány bőkezően bánik a zsidó közösségekkel, nem csak az emihel, hanem az emihnél 10-szer több forrást és pályázatot és vagyont kapó mazsihisszel is, és ezek szerint az ortodoxaknak is azért csak csúrancseppen néhány száz millió, úgyhogy ebből tessék levonni a megfelelő következtetéseket. Nem tudtam, hogy a szerettem, vagy az utálomba tette, de azt hiszem, hogy inkább a szerettem a vonatkozik. Szerbia szerint nincs végleges döntés a nagykövetség Jeruzsálembe helyezéséről. Volt ez az elképesztő. Szóval Donald Trump érdemeihez azért soroljuk föl azt, hogy békét kötött Szerbia és Koszovó több mint egy évtized után. És a Szerbia a nagykövetségét Tel Avivból Jeruzsálembe helyezi át. Így fog tenni Koszovó is, mint az első muszlim többségű állam, mármint Koszovó. Ez fantasztikus dolog, még akkor is, ha Alexander Vučić, a szerb elnök, egy kicsit furcsán nézett itt az átadáskor, amikor a Trump elnök bejelentette, hogy egyébként meg tetszett vállalni azt is, hogy átviszi a nagykövetséget Tel Avivból Jeruzsálembe, ráadásul jövő júniusig. Hát ez még lehet, hogy ezt még ne vegyünk készpénzt, minden esetre egyrésztről a békeszerződés a két ország között az mindenképpen a Trump kormány politikáját és erőfeszítéseit dicséri, amellett, hogy biztos vagyok benne, hogy az amerikaiak kiverik a szerbekből, és talán a koszovóiakból is, hogy vigyék át a nagykövetségüket Jeruzsálembe, nagyon helyesen. Azt írja, ja, és akkor menjünk át az utáltam hírekre, ebből is volt sajnos egy pár. Azt írja a Kibic, Vigyánszky Attila, az SZFE kuratóriumának új elnöke korábban arról panaszkodott, hogy az tüntető intézmény nem eléggé nemzeti konzervatív, miközben zsidó szennylapnak nevezte a nyugatot Takaró Mihály, a Vigyánszky Attila által vezetett kaposvári színészképzésen. Ugye Takaró Mihály egy fasiszta, egy senkiházi, egy senkiházi náci, ezt mindenki tudja róla, tömeg kapott kitüntetéseket, amit el kell ítélni minden alkalommal, amikor ilyen, ugye ahogy ezt elítéltem egyébként, amikor nem olyan régen Rafai Ernő kapott kitüntetést most augusztus 20-án, természetesen amikor Takaró Mihály kapott kitüntetést 2008-ban, azt is el kell ítélni, mert Takaró Mihály egy utolsó szemét senkiházi. A Partizán készített interjút két Kaposáron végzett színésszel arról, hogy milyen volt az oktatás a Vidnyánszky Attila által vezetett képzésen. Bergendi Barnabás és Hermányi Marian többek közt arról meséltek, hogy az intézményben óraadó Takaró Mihály irodalomtörténész a Nyugatot, mármint a Nyugatlapot, a 20. század elején működő Nyugatlapot zsidó szennylapnak nevezte, Kertész Imről pedig azt mondta, hogy nem igazi magyar. Igaz, azt hozzátette, hogy ez csak saját véleménye és nem része a kötelező tananyagnak. Még jó tesz szemétláda te. Tényleg. Takarodj a közéletből, undorító. És ha már undorító dolgokról beszélünk, egy kicsit másképpen, de ez is undorító, beszéljünk a Síp utcai ügyekről, mert ezektől volt tele hangos a sajtó. Ugye most az előbb hallhattátok Róna Tamás neológ rabbi álláspontját a Síp utcában folyó botrányról. Ehhez kapcsolódik, hogy a Mazsiz az őszi nagyünnepeken is zárva tartja a zsinagógáit a járvány miatt. A koronavírus fertőzés terjedése miatt a Mazsiz BZA krízismenedzsmentje szeptember 3-i ülésén újabb rendelkezéseket hozott a következő hetekre és az ünnepi időszakra. A krízismenedzsment döntése szerint a mai naptól minden zsinagóga zárva tart, és a sajnálatos módon vonatkozik a közeli ünnepi időszakra is. Nem értem, hogy miért kell a zsinagógákat zárva tartani. Pontosabban értem a Covid járvány miatti zsinagóga zárvatartást, azt nem értem, hogy miért nem, hogy azt is megtiltotta a Mazsihisz az egyes neológ zsinagógáknak, hogy akár szabadtérre rendezzenek Isten tiszteleteket, amit viszont konkrétan nem értek. Nem értem, hogy miért nem lehet szabadtéren Isten tiszteletet. Tehát biztos meg tudnák oldani. Ez sok zsinagógának van kertje, ahol meg lehetne oldani biztonságosan az Isten tiszteletet. És tudok róla, hogy vannak zsinagógák, akik meg bérelnének kertet. Csak hozzáteszem, hogy a Chabad Lubavicsi közösség is kerthelyiségben oldja meg a zsinagógáinak többségében a nagy ünnepeki, tehát a Rosh Hashanah-i, Jom Kippuri imákat, istentiszteleteket. Ezt a Mazsihisz nem engedi a zsinagógáinak. Én egyetlen egy okot tudok csak erre gondolni, ezt tudom, hogy egy kicsit összeesküvésszerűen hangzik, de egyetlen egy okra tudok gondolni, hogy miért nem, és az a tény, hogy a most folyó botrányok nem akarja, hogy a zsinagógában a most folyó botrányról az emberek pletykálkodjanak, beszélgessenek, ne adj Isten, forradalmat szítsanak a Heizler diktatúra ellen. Ezt tudom elképzelni. És bocsánat, lehet, hogy most megvádoltok azzal, hogy én csak ugyanazon a szemüvegen keresztül tudom nézni az eseményeket, de nem tudok más értelmes indokot, ha tudtok, más értelmes indokot, hogy miért nem engedik, hogy szabadtéren rendezzenek imákat, a biztonsági távolság, meg a betartásával, védőmaszkkal, fertőtlenítéssel, minden túróval, úgy, hogy természetesen figyelembe véve, hogy senki ne betegedjen meg, nem tudok más okot arra, hogy miért vannak zárva, vagy miért lesznek zárva a zsinagógák, Rosh Hashanahkor, Jom Kippurkor pontosabban miért van betiltva, hogy akár szabadtéren ünnep. Most értem, hogy bezárják a zsinagógákat, ezt sem tudom megérteni, miközben az országban minden nyitva van, a közértektől az üzleteken át a munkahelyekig, de értem, a fölösleges veszélyt azt nem kell, a fölösleges kockázatot nem kell vállalni, de hogy kertbe nem engedik, kerthelyiségbe sem engedik megtartani az imákat. Ez egyrésztről arra utal, hogy a Mazsihisz vezetése pont örül neki, hogy legalább nem kell zsinagógába venni. Nagy ünnepekkor úgyis tojnak az egészre, a vallásra úgy, ahogy van. És nem szeretnék, hogyha az emberek pletykáljanak, és most éppen a Róna ügyről beszélgessenek. Az Index is írt egy cikket. Heizler megfenyegette ugye a Róna Tamást, mi most már tudjuk, hogy milyennek az eredménye. Ennek következménye lesz címmel. Szokatlanul kemény nyilvános üzengetés zajlik hetek óta a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének prominensei között. Mi áll a háttérben, hogyan tovább? És akkor az Index leírja szépen, hogy mi történt. Hát tulajdonképpen Heizler ilyen kommunista módon intézte el az ügyet, az ellenzéket betuszkolja egy sötét, fekete Moszkvicsba, és utána szépen lefejezi, ez történt. Ezt meg is írt a Magyar Nemzet tegnap, csütörtökön, szeptember 10-én, pontosan most éppen ma, mire ezt meghalljátok, lehet, hogy tegnap. Én jövőbe látó vagyok. Heizler András leszámolt a főrabival, a Mazsihisz elnöke kirúgta a rabitestület elnökét. Ugye csak nagyon röviden, hiszen erről már beszéltünk. Róna Tamást, a Mazsihisz rabitestületének elnökét szerdán azonnali határa elbocsájtották munkaviszonyából 23 évnyi szolgálat után. Ennek nem hivatalos oka, hogy Róna éveken keresztül szóvá tette, hogy a Mazsihisz világi szolgája, pardon, hogy a Mazsihisz világ világi nem szolgálja megfelelően a hazai neológ zsidóság érdekeit, nem pontosan értem ezt a mondatot, nem baj, majd amikor kritikája és süketfülekre talált, a nyilvánossághoz fordult, és persze most megindul a plágium vádja a Róna ellen, illetve ez a hogy mondják, az ilyet karaktergyilkosság Róna ellen, olyan karaktergyilkosságot csinál Heisler, mint amilyen ő azzal vádolta meg mindenkit, hogy ellene folyik karaktergyilkosság. Hát sok karakterre nincsen, amit meg lehetne gyilkolni sajnos. Azt meg is írja a neológ, Síp utca. A Mazsihisz most meg kirúgta saját rabbi testületének elnökét. Nagyon jó a címadás egyébként. Nem tudom, melyik kollega írta, de nagyon jó. Hiába kérlelt az összes neológ rabbi, Heizer András elnök ragaszkodott Róna Tamás eltávolításához. Mint arról lapunk beszámolt, a Mazsihisz kedden homályos jelentésű fenyegető hangvételű közleményben szögezte le, hogy hazug, megfélemlítő állításoknak a közbeszédben nincs helye, jogi lépésekre készülsünk, még azt is meg akarja vizsgálni, van-e érintett munkavállalójuk a lejárató kampányok mögött, ugye a lejárató kampányokban egy smúzoló nevű Facebook oldalra gondol, drága Heizler úr, ami folyamatosan rávilágít a Heizleri vezetés, ugye, tehát ugye a Heizler és a bandájnak az ügyeire. Most elindult Heizler úrnak és a bandájának a lelkiismerete. Korábban, amikor cirka, hát most több mint egy évig működött a Makabeusok nevű szennyoldal, amit néhány hete pont a smúzolónak sikerült eltávolítatnia, és Heizler tudott róla, és a Mazsihisz vezetésének több embere állt amögött, a szennyoldal mögött, amire csak azért beszélhetek teljesen nyíltan, mert engem is számtalanszor köszörülték a nyelvüket, tényleg alpári kocsmai stílusban. Hát most visszanyal a fagyi, drága barátaim, úgyhogy ez ilyen, what goes around comes around. Ez egy ilyen műfaj a popszakma. Én drukkolok annak, hogy nem mondom, hogy a smúzoló valószínűleg a legjobb eszköz arra, hogy eltávolítsák ezeket az embereket. Nem tudom, nincsen hozzá semmi közöm. Én teszem a saját dolgomat, és aztán röhögök, amikor ilyeneket látok. Tegnap esti tanulásban, tehát a szerda esti 8 órás Facebook live-ban beszéltem arról, hogy valaki megkérdezte, hogy miért foglalkozom ennyit a Mazsihisz ügyeivel, miközben nem is tartozom ahhoz a közösséghez. Hát nagyjából azért, mert azért a társadalom többségének a zsidóság iránti megítélése az együtt nézi a Mazsihiszt és az Emichet. Az emberek nem tudnak különbséget tenni a hitközségek között, csak marakodást látnak, csak gyűlölködést látnak, csak korrupciót látnak, visszaéléseket látnak. Én nem szeretnék azonosulni ezzel a társasággal, és ezért célom az, hogy megtisztuljon a magyar zsidó közélet az ilyesmitől, végre legyen béke, legyen normális munka, folyjon pozitív építkezés, nem pedig gyűlölet az Emich ellen, a Mazsihisz oldaláról, és mindenféle háborúskodások. Tehát ez senkinek nem érdeke, pontosabban nekünk nem érdekünk. Úgy tűnik, hogy Heizer Andrásnak ez az egyedüli programpontja, és haverjainak, úgyhogy ezért gondolom azt, hogy érdemes tőlük a közéletet megtisztítani. Remélem, drága barátaim, hogy tartalmas adás volt a mai adás is. Itt szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét, hogy minden este vasárnaptól csütörtökig, tehát vasárnap, hétfő, kedd, szerda és csütörtök este 8 órakor a Lekvár és Jam Facebook oldalán zsidó filozófia alapjaival ismerkedünk, meg közösen tanulunk, lehet kérdéseket is küldeni, aki nem csatlakozott még, az bátorítom arra, hogy csatlakozzon, ezen felül természetesen olvasgassátok a blogomat, lekvarisjam.blog.hu, hallgassátok vissza a korábbi podcast adásokat, és hogyha Isten is úgy akarja, akkor jövő hét csütörtökön a zsidó új év előtt még találkozunk, tehát a jövő héten is lesz podcast, a zsidó új évről fogunk természetesen beszélni, talán olyan témákról, amiket kevesebben tudnak. És várlak benneteket sok szeretettel jövő héten is a Lekvár és Jam podcastben. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok, mindenkinek minden jót!